Tóth Zoltán építész a vendégem, folytatjuk a beszélgetést, Mezei Dániel vagyok, a témánk pedig a Mini Dubai és az ilyen jellegű beruházások világszerte, illetve most már leginkább Budapesten, mert arra kanyarodtunk rá a műsor első felének végén. Zoli, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kíváncsi lennék arra, hogyha mondjuk a te építészirodád vagy a kollégáitokkal kapnátok egy ilyen lehetőséget, egy ilyen fantasztikus lehetőséget azért, hogy a Városi Szövetnek egy nagyon belső részén, egy rozsdaövezetben valamit kezdeni kell, kezdeni lehet, akkor milyen szempontokat vennétek figyelembe? Tehát mi az, ami mondjuk egy építész csapatnak, egy tervező csapatnak ilyenkor elsőként az eszébe jut?
Ugye ez nagyon szép dolog lenne, ugye mindenképpen ugye az
örülnénk,
igen, együtt ez nekünk egy kicsit nagy feladat lenne, mondjuk rész feladatait meg tudnánk oldani, azért ez egy nagyon-nagyon komplex és összetett feladat. Ugye a probléma megközelítése ugye mindenképpen onnan kezdődik, hogy a környezetbe illeszkedésről beszélünk, tehát hogy illesztenénk be ugye az egészet, és ugye minél kisebb intenzitással, minél több zöldet, ugye a nem csak a mai trendeknek megfelelően, hanem ugye ez nem trend kérdése, hanem ez egy életmód kérdése, hogy egy mindenki olyan övezetben szeretne élni, ahol minél több zöld van. Ugye ennek a területnek, ugye mint rozsdaövezet, pont ugyanaz a problematikája, ami Budapestnek ugye kellene ugye egy választ adni erre, hogy egyre több dolog épül be, és ugye a beépített dolgok miatt ugye veszítjük el ugye a zöld felületeinket. És ugye itt, most nem azt mondom, hogy parkot kellene helyette, de pont itt van a törvényhozásnak mondjuk a segítsége, mert ugye az építész ilyenkor ugye táncolnia kell egy kicsit ugye a megbízó, tehát ugye az az építész iroda is, aki ugye meg fogja valósítani, lesz neki egy megbízója, a megbízó ugye szeretne minél több területet beépíteni, és ugye itt kezdődik ez a tánc. Ugye ebben a táncban tud segíteni az építési törvény, hogy meghatározza azokat az elemeket, amiket egész Budapestre, vagy az egész országra, ugye különböző törvények alapján.
Hát itt olvastuk fel az előbb, és nem akartál rá reagálni, hogy a Kóskároly, Lechner, Makovecz örökség.
Az most az a vizuális része. Most ugye nagyobb probléma az, hogy most hogy fog kinézni, az is számít persze, de alapvetően térarányokról beszélünk, hogy mennyi zöld van, mennyi beépített felület van, mennyire lesz élhető, mekkora terhet tesz rá ugye a Budapestre, x lakással.
Ott, ahogy én olvastam, hogy ezen a részen ilyen, bocsánat, hogy közvágok, ilyen 8-10 ezer környéki lakás várható. Tehát most az mennyi? Az hány ember?
Hát azt ugye átlagosan kettővel minimum, de akár négyel is szorozhatod ugye átlagosan, ugye nem, de nem csak lakások, ugye irodák is lesznek, bevásárlóközpont is lesz.
Tehát 20-25 ezer ember biztos, hogy ott fog.
Hát igen, mozogni. Most itt azt pont leírtam, ezt nem tudom, de mondjuk, jó, ez nem biztos, hogy releváns, de mondjuk a Belgrádiban 10 ezer lakás épült, 17 ezer iroda és 2200 hotelszoba. Uh-huh.
Ugye itt lesz bevásárlóközpont is állítólag. Egyébként azért részleteket lehet tudni, például, tehát itt nem feltétlenül, én nem akarom ezt, nem pejoratívan közétek a kérdéshez, ez egy probléma felvetés, de amit én olvastam itt erről, hogy a kaphat a reptéri gyors vasút megépülés esetén, gondolom, hogy akkor ez összekapcsolandó, kap egy bekötést, tehát hogy ide közvetlenül a reptérről majd eljut a vasút. Ez például jó, mert ez végre megoldaná a fővárosnak azt a problémáját, ami egyébként egy óriási probléma, hogy európai fővárosként nincs egy gyors forgalmi, vagy bocsánat, nincs egy normális gyorsasút bekötés a reptérről.
De hát, ha jól tudom, akkor rengeteg olyan probléma oldódik meg közben, amit egyébként meg kellett volna, és nem lett megoldva, vagy hát különböző, hát a hidaknál, tehát az egész közlekedésnek az átszervezése, meg az egész területfejlesztés kapcsán, amit ugye állam ugye átvállal a befektető helyett.
Mondjuk ez meglepő, hogy az állam átvállalja, mert ilyenkor nem az szokott lenni, hogy a befektető állja ezt?
Hát legtöbbször igen.
Itt ez 800 milliós, nem akarok a számokat dobálózni. Azt ugye tudjuk, hogy a befektető egy 5 milliárd eurónyi beruházást valósít meg, és az állam átvállal nagyon sok mindent. Még egy védő megjegyzésem azért van a beruházás mellett, hogy alapvetően ez egy nagyon halott tér. Tehát, hogy miközben benn van, azt megbeszéltük itt a beszélgetés az interjú elején, hogy bent van a városban, belül van, ott például, ha csak azt a vasúti átjárót nézzük, ami ott a béketér felől átvezet a Szőnyi úthoz, hát az, ott nem lehet átmenni. Szinte nem lehet átmenni. Tehát, hogy itt azért ez egy nagyon halott része a városnak, miközben majdhogy nem belváros.
Hát meg ugye egy komoly bevezető rész, ugye, mert ez a tulajdonképpen a torkolata az M3-asnak. Tehát ugye jön be az autópálya, és pont így beletorkollik a városba, tehát ez egy valóban egy érzékeny felület. De ugye de pont ezekről a felületekről beszélünk, hogyha lehetne, ugye ezeket kellene megmenteni, mert ami ugye szóba került ugye kettőnk között ugye a szünetben, ugye a déli pályaudvar esete, hogy ott van a déli pályaudvar, ugye minden terv szerint, hogy a déli pályaudvar átkerül a kelenföldi pályaudvarra, csak egy vonal megy be esetleg a délihez, és ugye ott felszabadul egy hatalmas terület, és hogy most ott a város közepén.
Az talán még értékesebb, Bel-Buda szívében.
Csak ugye az egy kis terület, gondolom, egy beruházáshoz, és akkor ugye ez ugye arra nem lett volna alkalmas, de ott is felmerül a kérdés, hogy ott a város szívében zöldet, parkokat csinálunk.
Hát a napi Bauhausházak mellett azért nehéz lenne felhőkarcolókat felhúzni, tehát
ha egy példa elindul, és azt mondjuk, hogy Budapesten lehet ekkora épületet, akkor lehet máshol is ekkora épületet ezek után.
Tehát ilyen szempontból. De nem akarok elkalandozni nagyon, mert ez egy érdekes felvetés volt, amit neked szögeztem itt az elején, hogy te hogy nyúlnál hozzá, hogyha egy ilyen megtisztelő felkérés kapnál. Tehát, hogy milyen építészeti szempont kerülhet szóba egy tervező asztalon, akkor, amikor egy ilyen beruházásról beszélünk, mert még ugye nem látjuk pontosan, hogy mi lesz ott. Sőt, nem látjuk, hogy mi lesz ott.
Hát az pont ez a probléma, ugye ezért találgatunk, és ezért mondtam, hogy nehéz lesz ugye ez a beszélgetés, mert ugye nincs annyi publikus információ, hogy ezekről részletesebben tudnánk beszélni, de alapvetően amit így elő nézetben látunk terveket, azok ilyen hát tulajdonképpen futurisztikus beépítéssel több igencsak magas, ugye amit az előzetesben láttunk, tehát hogy 220-240 méter magas épületekkel, ami valószínűleg mindenhonnan látszani fog. Tehát hogy mindenképpen beavatkozik a városképbe, és ezt kell elfogadnunk, megszoknunk, vagy
Nem akarok ilyen fellengzős példát mondani, mert tudom, hogy ez állandó vita, hogy parkok kellenek, egyébként, hogy megvédjek egy jelentős egyébként kormányzati beruházás, nekem például a Városligetnek a megváltoztatása nagyon tetszik, a zeneházával, az új iparművészetivel, a zöld felületeknek a rendezettségével, tehát, hogy szép. Szerintem kimondottan szép lett, és szerintem akik kritizálták itt hosszú éveken keresztül, azok is most vakarják a fejüket, mert oda megyek egy hétköznap este, és tele van emberrel, a futópálya, stb. Szóval, hogy nem akarom teljesen negatív irányba eltolni ezt a kérdést. De, hogy magyarországi példát mondjak, voltam nemrég Gyulán. És ugye ez egy századfordulós építészeti stílus. És engem megdöbbentett, hogy az akkori városépítészet mennyire szépen és jól használta a park, az épület egységét, hogy mennyire jól nyúltak hozzá ott a fejlesztésekhez 120-130-140 évvel ezelőtt. Nem lehet, hogy itt is valami hasonlót kellene követni egy ekkora területen a belváros kapujában?
Most ugye ilyen példával, hogy x évvel ezelőtt mit csináltak, ugye sokkal több volt a beépíthető terület, tehát egész máshonnan nézzük, itt meg ugye most már kapkodunk az utolsó zöld felületér. Tehát
jó, akkor, amikor Gyula így épült, akkor az Erdély kapuja volt, megjegyzem.
Azt értem, de mondjuk a Ligetre is, amit mondasz, hogy most hiába lettek szép épületek, de attól ugye van egy nagyon-nagyon kevés zöld felületünk, és ugye az lett beépítve, és ugye ezért volt az ellenkezés.
Na jó, de egy csomó olyan terület felszabadult, ami meg be volt építve, és most zöld terület.
Igen, de attól mondjuk ez nem menti fel, hogy szép lett, egyébként szép lett.
Szép lett.
Tehát, hogy lehettek volna, például ez a terület pont lehetett volna egy olyan terület, ahova bekerülnek most sok-sok parkkal, új zölddel, bekerülhettek volna pont ezek a funkciók, amik a Ligetbe kerültek, ha már így a rozsdaövezetnek a kitolásáról beszélünk, tehát, hogy ezek ugyanúgy megvalósulhattak volna. Tehát mindenképpen az a szempont, hogy a városnak zöld, tehát tüdőre van szüksége, és olyan zöld felületekre lenne szüksége, ami segíti a várost, mert ugye egyre jobban. Tehát mindig így a peremvidéken van egy ilyen arányszám, amit fent kellene tartani, ami egyre jobban csökken, és egyre jobban tolódnak ki így a város szélére, és eltűnnek a parkok. Ugye most példáloztunk városokkal, és ugye negatív példának, ha negatív példának, de negatív példának felhoztuk ugye London toronyházait, vagy magas épületeit, de akkor Londonból beszélhetünk a parkokról is.
Rengeteg van, és gyönyörűek.
Rengeteg van, és gyönyörűek, és egy gyönyörű, élhető város, amiatt igaz, hogy telerakták toronyépületekkel, vagy nagy magas házakkal, de rengeteg park, és megmaradtak ezek a zöld felületek. Nálunk az a baj, hogy ezek szűkülnek be, és ezek tűnnek el, és ezért amellett egyébként szerintem az sem szerencsés, vagy nem tudom, ez rosszul lett tálalva, szerintem nem is jól hangzik ez a mini Dubai. Tehát itt,
igen,
itt,
ez
itt,
egy,
a, itt
ez
a kommunikációban ezt úgy...
Igen.
Ezt úgy...
Rákos rendezői beruházás.
Igen, vagy Rákos...
Mondjuk te liget. Magad is... Igen, te magad is van Hermin a mező 2. Te magad is azt mondtad, hogy látva azokat a terveket, meg azokat a beruházásokat, amit egyébként a befektetői csoport megvalósít, vagy megvalósított, látva magát Dubájt is, azért ez egy inkább futurisztikus elképzelés lehet. És akkor most itt oké, rendben van, a zöldet értem, valószínűleg ebben nagyon sokan egyetértenek veled, kivéve azok, akik kifizetik igen, az igen, 5 igen, milliárd igen, eurót, igen, igen. Azok kevésbé értenek egyet veled. De itt azért az építészeti stílus sem mellékes szerintem, és ezt nagyon-nagyon elszoktuk maszatolni mostanában, pedig egy ekkora területen ennyire fontos helyen, szerintem ez kulcskérdés. Hogy fog kinézni, ami épül?
Ugye kortárs,
mi lenne a jó?
Kortárs építészetről beszélünk, ugye a kortárs építészet ugye mindenképpen ugye újszerű és a legújabb trendeknek megfelelő, és itt most nem is feltétlenül csak a kinézet, bár ugye legtöbben csak ugye ezt látjuk belőle, hogy hogy fog kinézni, de itt nagyon sok technológiáról beszélünk, olyan technológiáról, amik amellett, hogy ugye beépítik a területet, és nem park marad, rengeteg olyan dolgot tartalmaznak, ami fenntarthatóbbá teszi az épületeket, kevesebb energiát, kisebb nyomást nyomnak a környezetre, tehát hogy nagyon sok olyan dolog épül, ami egyébként jó. Tehát most, amit az előző rész végén majdnem kimondtam, hogy ha ugyanez a beruházás nem itt lenne, akkor azt mondanám, hogy szép és jó.
De hol lenne? A reptér mellett?
Nem tudom, kicsit kijebb, tehát hogy nem így a belső szövetet, és nem elvéve egy újabb lehetőséget, egy újabb parkra, egy újabb zöld felületre, hanem valahol egy kicsit távolabb, ami egyébként a fejlesztési területnek is jó tenne, mert ha egy új fejlesztés kicsit arrébb lesz, akkor ugye ez kicsit megnyújtja a várost. De hogy itt a városban tényleg nem akarok ennyire zöld lenni, de...
De jó lenne. Hát most azért az, hogy...
Igen, igen, igen.
De nem válaszoltál az építészeti stílusra, hogy mennyire kell historizálni, mennyire kell törődni azzal, hogy ott például milyen házak vannak egy utcával arrébb, mondjuk a Kolumbusz utcában, vagy az Amerikai úton, vagy a Rejter-Ferenc úton.
Hát egy ilyen meg a beruházásnál nem gyakorlatilag lehetetlen. Tehát azt mondom, hogy egy foghi beépítésnél, amikor mondjuk két ház közül egy felújítunk, akkor tudunk foglalkozni a mellette lévő épületekkel, és a stílussal, meg mindennel, ami ugye a környezetben van, de ez gyakorlatilag egy város a városban. Itt egy új városrész épül, aminek önálló identitása lesz.
Budapesten 2024-ben, 56-ban, bocsánat, hogy ilyen profánul kérdezem, de mekkora üzlet egy ilyen városnegyedet létrehozni? Egy ilyen új városnegyedet létrehozni?
Ha bocsánat, én is, de az üzleti részéhez nem értek. Az építészeti részéhez. Uh-huh. Hozzá tudok szólni azt, hogy ez mekkora üzlet.
Na jó, de hogy a lakások, az irodák, a bevásárlóközpont, most csak a bevásárlóközpont, én amikor olvastam, hát ott van nem messze tőle egy West End, ott van nem messze tőle egy Aréna Pláza, ott van nem messze tőle egy Duna Pláza, lesz még, ott van egy Pólusz Center, lesz
ezek
még
a szakértők
egy...
szerint erősítik egymást.
Igen, de igen. Közben a kis utcákat kiürítik, Angyalföldön kiürítik a 13. kerületben, mert hogy mindenki bemegy a bevásárlóközpontba.
Ez
nem építészeti szempont, vagy ez inkább városrendezési szempont? Vagy...
Ugye itt az egész városi szövetet kellene, vagy kell vizsgálni, de ugye amiről ugye nem akarom azt mondani, hogy most vegyen valaki a Szembe utcába lakást, vagy telket, de ugye ez a terület valószínű, ha elkezd működni, felviszi az értékét az egész környezetének. Tehát ez egy önmagában egyébként egy gazdaságilag, meg a környezetre való hatásával növelni fogja az összes ingatlan értékét a közelben. Mert most volt egy lepukkant rákos rendező, és ehelyett most lesz egy virágzó, igaz, hogy nagy nyomással, mert rengeteg ember lesz, de lesz egy fejlesztett övezet, ami egyébként a mai trendnek megfelelően most bármilyen modern, vagy bármi is lesz, biztos, hogy sok park lesz benne, és biztos, hogy sok zöld lesz belőle, és biztos, hogy a hátrányai mellett előnyökkel is fog szolgálni a környezetben élőknek. Tehát, hogy vegyes.
Tóth Zoltánnal beszélgetek a rákos rendezői beruházásról. Még egyetlen dolog itt a végére, amit felvetnék, hogy maga a belgrádi beruházás, amit itt sokan felhoznak példaként, egyébként milyen irányba, milyen elvek, milyen ízlés mentén valósul meg? Vannak parkok? Futurisztikusak az épületek?
Hát amennyit én láttam belőle, meg annyi megvalósult, újszerű épületek vannak, de egyébként ez most extrábbnak néz ki. Tehát a miénk egyelőre, miénk, amit, és amit tudunk róla, és amilyen előképek vannak egyelőre, ez előre mutató. Úgyhogy itt azt is figyelembe kell venni egy ilyen tervezési folyamatnál, hogy ugye most elkezdődnek ugye a területnek a rendezése, de hogy mire ez ugye kifut, és mire ez megvalósul, és mire ezt befejezik, ezt az egész folyamatot, 6, akár lehet, hogy 10 év is eltelik.
Azért még egy felvetés, csak úgy eszembe jut, hogy most jutott eszembe, hogy azért, hogyha Belgrádban jár az ember, most nem a Száva partra gondolok, hanem úgy általában a városban, azért ott a jugoszláv építészet nagyon-nagyon rányomta a bélyegét a városra, tehát ott nagyon sok masszív lakótelepszerű, ugyan egy kicsit mediterránabb jellegű, de magas épület található a belvárosban.
A szociálra gondolsz?
Hát igen, az nem, igazából a szociál, nem igen. Is tudom, a jugoszláv, igen. Vagy balkáni szociál.
Ez gyakorlatilag egyetemes. Nem ez egyetemes.
Néz ki rosszul egyébként, furcsa. Furcsa, ott mellette századfordulós banképületeket látsz, tehát ez egy furcsa mix, de ott valahogy jobban beillik a városi szövetbe az ilyen jellegű építészet, mint itt, vagy nem?
Hát ott egy folyóparti beruházás van, ott szerintem még értékesebb területet szereztek meg a befektetők. Szerintem az egy nagyon érdekes. Megnézzük, mire fut ki, és mi lesz belőle.
Na hát itt is megnézzük, mire fut ki. Az biztos, hogy nagyon sokat fogunk erről hallani. Pro és kontra. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről a témáról.
Én is köszönöm.
Tóth Zoltán építész volt a nap vendége. Én Mezei Dániel vagyok. Köszönöm, hogy hallgattak minket.